Hallgassátok meg Isten igéjét, Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt első levelének 5. részéből, az 1-től a 11. versig. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, s nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józadok, mert akik alusznak, éjjel alusznak, s akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét, mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Amen.
Isten áldja meg az ő igéjét a mi szívünkben. Jöjjetek, válaszoljunk rá, imádkozzunk, fennállva, úrvacsorai közösségre készülve. Adjunk hálát az Úrnak az ő jóságáért, valljuk meg a mi bűneinket, és könyörögjünk a Szentlélek jelenlétéért. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy nem haragra rendeltél bennünket, bár haragot és ítéletet érdemelnénk. De a te akaratod mégis jó, a te akaratod a számunkra az élet, a megújulás, a veled való megismerkedés és a benned való elrejtettség. Édesatyánk, köszönjük neked a te ajándékaidat, amellyel körülveszel bennünket. Neked köszönjük meg, mint teremtő Istenünknek az életünket, még ha alkalmanként valakinek a fejében az is fordult meg, hogy mire való ez az élet, de mégis köszönjük, hogy megerősíted azt, hogy az életünk a te szeretetedből való ajándék. Neked köszönjük meg azt, hogy megtartottál bennünket, életünk nehéz és mély helyzeteiből felemeltél, nyomorúságokban hoztál szabadulást, erőtlenségekben kegyelmet, hogy elhordozzuk azokat. Köszönjük neked, hogy adtál mellénk családtagokat, bennünket szerető, velünk törődő embereket. Köszönjük neked mindazt, ami történt velünk az elmúlt időben, amiért személyesen és konkrétan adunk neked most hálát. Látván ajándékaidat és szeretetedet és kegyelmedet, amellyel elhalmozol bennünket, mégis bűnbánattal jövünk eléd az Úr Jézus Krisztus nevében és ő rajta keresztül. Mert megvalljuk neked, hogy a sötétség cselekedeteit nem vetettük el az életünkből. Megvalljuk előtted, hogy vétkeztünk. Bocsásd meg a mi szavainkat, a mi mocskos beszédünket, ami hiába való megjegyzéseinket, amelyekkel fájdalmat okoztunk másoknak, amelyel besároztunk embereket, amelyekkel lázadtunk ellened. Bocsássad meg a mi szívünknek indulatait, azt a sok-sok haragot, vagy irigységet, vagy gyűlöletet, amely újra és újra fellobbant bennünk. Bocsásd meg, ha nem voltunk készek megbékélni és megbocsátani másoknak, és add, hogy ahogy most eléd jövünk, meg legyen bennünk a készség, hogy megbocsássunk egymásnak. Bocsáss meg nekünk minden tisztátalanságot, minden hamisságot. Bocsáss meg nekünk az irántad való közönyünket, meg lanyhulásunkat, imádságtalan életünket. És bocsáss meg nekünk azt, amit most eléd hozunk, ahol tudjuk, hogy törvényedet áthágtuk. És mindezzel együtt köszönjük, hogy teljes bizalommal tárhatjuk fel a mi kudarcainkat, a mi mulasztásainkat, a mi bűneinket előtted. Mert Te, Úr Jézus Krisztus, meghaltál értünk, és egyetlen egy áldozatoddal tökéletesen eleget tettél minden bűnünkért. Megmostál bennünket a Te véreddel, fehér ruhát adtál ránk, megajándékoztál szent lelkeddel, Isten fiainak fogadtál minket. Így jövünk most eléd ebben a bizonyosságban, hogy aki Te hozzád jön, azt Te semmiképpen el nem küldöd. Fogadjál hát minket, ahogy mi elfogadunk Téged. Jöjj és uralkodj rajtunk. Szent lelkeddel töltsél be, életünket állítsad helyre, és hívj bennünket az igaz, a szent és a Téged követő életre. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy meghallgattál minket. Amen. Istenek igéjét a tesszalonikai gyülekezethez írt első levél 5. fejezetéből olvasom, a 12. verstől a 22. versig. Ez a lekcióban felolvasott résznek a folytatása. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fárdoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Kedves testvérek, a tesszalonikai levél, amit az elmúlt hetekben olvashattunk a Bibliaolvasó kalauz szerint, egyik legfőbb mondani valója Jézus Krisztus visszajövetele. Arra tekint, hogy Jézus valóban eljövendő, ahogy az apostoli hitvallásban mondjuk. És ha ez így van, akkor a keresztény ember számára semmi sem bizonytalan. Sem a személyes, sem a globális, Isten kezében tartja az életünket. Ha Jézus visszajön, akkor minden órát, minden percet reménységgel ruház fel. Aztán a textust, a most felolvasott részt megelőző sorok arról szóltak, amit Jézus egészen hasonló módon mondott el a tanítványoknak, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. És Pál apostol Jézus szavaira emlékeztetve arra buzdítja a gyülekezetet, hogy legyetek készen, ne aludjatok, hanem legyetek éberek. Vessétek le a sötétség cselekedeteit, és öltözzétek fel a világosság cselekedeteit. És utána aztán a most olvasott részben látszólag egy teljesen más témába vág. A keresztény gyülekezet életéről beszél. De a kettőt össze kell kötni. Ha Jézus valóban visszajön, ha az egész életünk erre tekint előre, hogy Isten kezében tartja a történelmet és a személyes életünket is, akkor hogyan éljen a keresztény gyülekezet? Mi jellemezze a gyülekezetet? És Pál nagyon gyakorlati módon beszél a gyülekezetről, ahogy én is ma szeretnék nagyon gyakorlati és sokszor nagyon konkrét lenni a jelen életünkre nézve. Három dologról szólok. Az ige alapján az első a vezetők megbecsülése, a második a közösség egymás iránt való szolgálata, a harmadik pedig a gyülekezetnek a lelkisége, a lelkülete. Pál azzal kezdi a sorait, hogy a Tesszalonika beliek becsüljék meg az előjárókat. Miről szeretne jobban beszélni egy lelkipásztor a gyülekezetnek, mint erről? Nehéz is erről éppen ezért beszélni. De hát, ha az ige szól róla, akkor szólni kell róla. Tegyük fel azt a kérdést először is, hogy miért becsüljék meg, miért jár becsület, értékelés az előjáróknak? Milyen alapon hívja Pál erre a gyülekezetet? A válasz kiderül abban, ahogy fogalmaz. Azt mondja, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, és intenek is titeket munkájukért, nagyon becsüljétek meg őket. Amiben nyilvánvaló, hogy a keresztény gyülekezetben is, mert máshol is így kellene, hogy legyen, a vezetők megbecsülése nem a pozícióm, hanem a vezető személyén és munkáján kell, hogy nyugodjék. Pál nem azt írja, hogy becsüljétek meg az előjárókat, mert amikor ott jártam közöttetek Tesszalonikában, amikor megalapítottam ezt a gyülekezetet, őket neveztem ki előjárónak. Övék a tisztség, övék a becsület. Hanem azt mondja, becsüljétek meg őket, mert fáradoznak, mert intenek, és mert dolgoznak közöttetek. És Pál ezt meg csak nem is pusztán mondja, hanem azt, amiről beszél, azt eléjük élte. Hiszen a levél elején beszél arról, hogy ő milyen vezető, ő milyen előjáró volt, amikor Tesszalonikába érkezett. A következő módon vall erről az időszakról. Mivel így vonzoltunk hozzátok, készük voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is. Mert annyira megszerettünk titeket, hiszen emlékeztek testvéreink a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre, éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Mint gyermekeit az apa, mindenként egyenként intettünk és buzdítottunk. Pál tehát azt mondja, hogy ő nem pusztán az evangéliumot vitte el a Tesszalonika belieknek. Nem pusztán elmondta, hogy mi történt Jézussal, hanem ezzel együtt az önmagát adta, a lelkét, az életét adta az evangéliummal együtt a gyülekezetnek. Aztán beszél arról, hogy ő maga is fáradozott, hogy ne terhelje meg őket. Ez arra vonatkozik, hogy Pál apostol akkor ott nem fogadott el a gyülekezettől, az alakuló gyülekezettől anyagi támogatást a megélhetésére. Keményen dolgozott, hogy fenntartsa magát. Fáradozott, és azt mondja, hogy személyesen intett mindenkit, és buzdított, mint apa a gyermekét. Ugyanaz a három szó szerepel, amit a most olvasott részben mond. Fáradozás, intés és munka. És ahogy Pál jelen volt a gyülekezetben, az mércévé lett a következő vezetőknek. Azt mondja Pál, hogy az előjáró tehát szeressem, intsen, buzdítson és fáradozzon azokért, akik között szolgál. Legyen megbecsülésre méltó, és ezért becsüljétek meg őket. Legtöbben tudjátok, hogy múlt héten szolgálók hétvégén voltunk, így nevezzük ezt a hétvégét, amikor azok, akik a gyülekezetben szolgálatot végeznek, más értelemben akik vezetők, azok egy hétvégét töltöttünk együtt. Beszámoltunk arról, hogy mi minden történik egy-egy területen. Mit élnek meg a gyerekek között a vezetők? Mi történik a mamakörben? Mi történik az ifjúsági munkában, a lakótelepi fiatalok között, az egymásért csoportban, a zenészek között, és sorolhatnám. És ahogy a beszámolókat hallgattuk, hálát adtunk Istennek az örömökért, és imádkoztunk a nehézségekért, a küzdelmekért. De ez is elénk hozza azt, amit nagyon sokan nem látnak a gyülekezetben, hogy számosan munkálkodnak a gyerekek között, a rászorultak érdekében, a fiatalok, az idősebbek, az édesanyák közt, a missziói bizottságban, a presbitériumban, és ők vezetők. Ezek az emberek vezetők. És a vezetőkhöz szólok most először magunkhoz, hogy végig kell gondolnunk, hogy megbecsülésre méltó-e a mi szolgálatunk. A páli mérce alapján fáradozunk-e szemben a felületesen végzett munkával? Beleadjuk-e a szívünket, a lelkünket abba, amit csinálunk? De még ezt a kérdést fel is kell tenni, a mai ige alapján ez egy másodlagos kérdés. Mert most azt szeretném elétek helyezni, hogy ti magatok, mint gyülekezet, ti magatok megbecsülitek-e azokat, akik szolgálnak értetek, akik szolgálnak a gyermekeinknek, a gyerekisten tiszteleteken, akik mindenfélét végeznek, hogy a gyülekezet élete úgy menjen, ahogy megy. Megbecsüljük-e őket? Mit jelent a megbecsülés? Először is kritika helyett elismerést. Mi nagyon jól tudjuk a vezetőinket kritizálni, én is nagyon jól tudom, nagyon kritikus tudok lenni, és szégyellem is magam emiatt. Ennek az egyik oka azt gondolom, hogy évtizedeken át ebben az országban és a világnak ebben a részében tudjuk jól, hogy nem a rátermett és a megfelelő emberek kerültek a vezető beosztásba, hanem azok, akik valamiért ezt megkapták. Általában nem a rátermettség és nem feltétlenül a jó vezetés számított, hanem az, hogy ki milyen helyen, hogyan helyezkedett. És ezért beszélhetünk a vezetésnek a válságáról a világ ebben a részében. A vezetők nem szolgáltak, hanem uralkodtak. A vezetők nem értünk voltak, hanem önmagunkért. És ezért belénk ivódott, akár már generációkon keresztül is a kritika, a rossz májú megjegyzések, a bizalmatlanság, a gyanakvás. Nem szokás becsülni a vezetőket. És ezért van ez, hogy most arra hívlak benneteket, hogy vajon megbecsülitek-e őket, és elismeritek-e őket a gyülekezetben. Hogy biztassuk, hogy bátorítsuk őket. És félreértés ne essék, nem, hogy valaki nekem avval interpretálja ezt a mai igehirdetést, hogy a lelkipásztornak hiánya van a megbecsülésben, és azt akarja, hogy mindenki melegen szorongassa a kezét az ajtóban. Nem erről van szó. Sokkal inkább azt szeretném, hogy azokat látnátok, akik nem annyira láthatóak, akik itt szolgálnak velünk, akik nagyon sokat fáradoznak a gyülekezetért, akik a szívüket adják bele ennek a közösségnek az életébe, hogy megbecsüljük-e őket, hogy bátorítjuk-e őket, hogy buzdítjuk-e őket. Persze ez legyen őszinte és igaz, hadd mondjam el, hogy nem olyan megbecsülésre gondolok, amikor egyszer egy idegen országban, egy idegen nyelvű Isten tiszteleten megkértek, hogy mondjam el magyarul a mi atyánkot, mert olyan jól hallani, hogy több más nyelven is majd megszólalnak, és az Isten tisztelet után sokan nagyon-nagyon megdicsértek, hogy milyen jó volt magyarul elmondani a mi atyánkot. Tehát nyilvánvaló, hogy nem olyan bátorításról és buzdításról van szó, amikor csak azért tesszük, mert tenni akarjuk. De amikor látjuk, amikor oda kerülünk, ismerjük el, becsüljük meg azokat, akik a mamakörben és annyi minden helyen fárdoznak, szolgálnak, vezetnek ebben a gyülekezetben. És van ennek egy másik oldala, az imádság. Megbecsülni nem csak azt jelenti, hogy elismerjük őket, hanem azt, hogy imádkozunk értük. Tudnék, hogy adja nekik Isten bölcsességet, kitartást, erőt, hogy hordozzuk őket szeretetben. Pál apostol nagyon érdekes szófordulattal él itt, amikor másodszor olvasok az igében így, hogy nagyon becsüljétek meg őket, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy olyan szeretettel legyetek irántuk, ami még az elvárhatónál is több. Vagy így is fordíthatnánk, hogy egy extrém szeretettel legyetek irántuk. Imádkozzunk értük. És mindennek van egy nagyon fontos aktualitása a gyülekezetünk számára ebben az évben. Mégpedig az, hogy ősszel a gyülekezetben presbiter választás lesz. A presbiterek a gyülekezet vezetői. És 6 évente a Magyarországi Református Egyház minden gyülekezetében lejár a megválasztott presbiterek mandátuma, és újakat kell választani. De ők irányítják a gyülekezetet. Ők hozzák meg a legfontosabb döntéseket. Imádkozzunk ezért. Legyen ez előttünk, hogy Isten úgy vezessen minket ebben, hogy a megfelelő emberek, akik fáradoznak, akik a szívüket adják a munkába, akik így követik Krisztust, azok kerüljenek a tisztségre. Mert nem a tisztségért jár a megbecsülés, hanem a személyiségért és a munkáért. A másik dolog, amiről az apostol ír, az a közösség, a gyülekezeti közösség egymás iránt való szolgálata. Nem fogyok ki a türelemből, hogy erről beszéljek. Akárki azt mondja, hogy ezt már százszor hallottuk, ez a kulcsa a közös életünknek. Mert nézzetek meg, milyen érdekes, hogy miután az apostol arra hívja a gyülekezetet, hogy becsüljék meg a vezetőiket, akik intenek titeket, utána a következőt mondja. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Úgy tűnik, tehát, hogy nem csak kizárólag az előjárók feladata mindez, hanem mindenki, aki a gyülekezetben van. A gyülekezet életének az alapfunkcióiról beszél Pál, hogy intsétek egymást, hogy bátorítsátok egymást, karoljátok fel a gyengéket, legyetek türelmesek mindenkihez. És Pál szerint ez minden testvér feladata. És ez a közösség szolgálata, vagy hadd mondjam így, ez a gyülekezet tagjainak az egymásra irányuló folyamatos pásztori munkája. Még egyszer mondom, ha valaki pásztori törődést kíván, akkor az Tesszalonikából nem egy levelet ír Pál apostolnak, hogy Pál apostol, te már elmentél innen, gyere vissza és lelki gondozzál engem egy kicsit, mert elszomorodtam. Hanem a gyülekezet tagjai intig buzdítják, bátorítják egymást. Erre hív az apostol. És ez azt jelenti, hogy a gyülekezet tagjai az egész életükre nézve együtt vannak. Intik a tétlenkedőket, erre hív. Azaz szerető és nevelő szándékkal képesek egymást változásra hívni. Ne felejtsük el, hogy Pál apostol hogy beszél az intésről, mint apa a gyermekét, úgy intettelek és buzdítottalak titeket. Abszolút szeretetben. De egy apa kell, hogy intse, nevelje a gyermekét. És itt az apostol azt mondja, hogy intsük egymást. Ami azt jelenti, hogy havval találkozunk egymás életében, és ez nem kritika, hogy azt látjuk, hogy hát egymás élete nem igazán, valamelyikünk élete nem igazán az Isten akarata szerint való, akkor szeretetben intsük meg, és intsük a tétlenkedőket, mondja Pál. Mert a család nem működik enélkül, de ugyanezzel jár együtt a bátortalanok bíztatása. A bátortalanok az eredeti szöveg szerint úgy fordíthatnánk, hogy a kevés lelkűek. A lelkükben, a bensőjükben megfogyatkozottak, elgyengültek. Buzdítsátok, bátorítsátok egymást. Karoljátok fel, mondja a gyengéket. És gyakoroljátok a türelmet. Hát eközben kell gyakorolnunk a türelmet. És ez úgy van, hogy egyszer az egyik int, máskor meg őt intik. Egyszer az egyik bátortalanodik el, máskor ő lesz a vígasztaló. És Pál azt mondja, hogy ezt éljétek meg. Ez azért kell hangsúlyozni, mert ami természetes volt a korabeli gyülekezet életében, az a mi világunkban közel sem az. Hiszen kinek a feladata az intés? Kinek a feladata a bátorítás? Kinek a feladata a felkarolás? Kinek a feladata, hogy türelmes legyen? A mai világban sokak fejében egy előjárója, a lelkipásztori, vagy esetleg a presbitereké. Vagy mások úgy gondolják, hogy ez nem is része a keresztény életnek. A gyülekezet sokak számára egyenlővé lett az Isten tisztelettel, hogy vasárnap eljövök, valamit meghallgatok, valamit magamban feldolgozok, és utána elmegyek. Én és Isten, mi ketten. És ennek meg lehet a maga ideje egy-egy ember életébe, aki szeretne még csendben lenni és egyedül, mert még közeledik a hithez. De hosszú távon minden arra mutat, amiről az apostol beszél. Azt szeretnénk megélni, hogy együtt legyünk. És tudjátok, csodálatos ezt látni, amikor ez a gyülekezetben történik. Mert az előbb említett édesanyának a babamama kör olyan vígasztalást és bátorítást és jelenlétet adott, amit én egyedül soha meg nem tudnék adni. Tudják a testvérek, hogy Gizinéni kórházban van, és én meglátogattam Gizinét több alkalommal, de Gizinét folyamatosan látogatják, és ez neki erőt ad. De miért? Mert ő is beletette az életét a gyülekezet közösségébe. És ezt szeretném, hogy megértenénk, hogy ha azt szeretnénk tapasztalni, hogy törődnek velünk, akkor nekünk is el kell kezdeni és belépni a gyülekezet életébe. Egy éve használjuk a templomat, éppen egy éve. És az történt, amire számítottunk, és próbáltunk sokféle módon felkészülni. Évekkel korábban már erről beszéltünk, hogy ha beköltözünk a templomba, a közösségi házból, akkor kis idő alatt sok új ember fog érkezni. És ennek nagyon örülünk, mert Isten munkálkodik bennünk, közöttünk, mindannyiunk életében és szívében. De sokan csak Isten tiszteletre járnak. És fontos, hogy meglássuk, hogy akkor tud a hitünk erősödni, elmélyülni és éretté lenni, ha egy kisebb közösségbe is belépünk, hogy intsünk, hogy intést fogadjunk el, hogy bátorítsunk, hogy buzdítsanak minket, hogy türelmesek tudjunk lenni egymáshoz, és így tovább. És ezért hirdetjük újra és újra a házi csoportokat, ami mindenki előtt nyitott. Ez segíti elő az első lépésben az alfakurzus. Ezt élhetik meg az emberek, ha egy szolgálatba bekapcsolódnak, és egy szolgálati csoport részesei. Ez kell, hogy történjen az IFI-ben, és minden csoportban. Mert nem az a cél, hogy minél többen hallgassák az evangéliumot egy vasárnap, hanem az a cél, hogy minél inkább krisztusi gyülekezet legyünk a lakótelepen. És ehhez erről van szó, hogy a közösségnek szolgálni kell a közösség tagjait. A harmadik dolog, amiről Pál apostol beszél, hogy milyen az a gyülekezet, amelyik várja Krisztust, és éber, és ébren van, nem pedig alszik. A vezetőket megbecsülik, egymást szolgálják, és végül ennek van egy lelkisége, egy lelkülete. Mert tudnilik, nem pusztán menedzsment mindez. Nem pusztán arról van szó, hogy megtörténjen, beállítsunk 10 embert, aki havonta egyszer megdicsér minden vezetőt. Ez lehetne a menedzsment, vagy nagyon megszervezünk mindent. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mindez Jézusból fakadjon. Hogy az ő lelkülete, az ő lelkisége járjon át minket. És ezért mondja a Pál apostol, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus által a ti javatokra. Ezek a felszólítások, ez a három nagyon rövid, de nagyon summás felszólítás egy valóságos jézusi lelkületet vázol fel. Mert egyedül Jézusban és Jézus által lehetséges az, ami nem lehetséges különben, hogy mindenkor örüljünk, hogy szüntelen imádkozzunk, és hogy mindenért hálásak legyünk. Ezt a hármat a Szentlélek munkálhatja ki bennünk. Mire hív? Ennek a jézusi lelkületnek, vagy lelkiségnek, ami át kell, hogy járja a gyülekezetet, az egyik jellemzője, hogy totális, azaz a teljes életre kiterjed. Mind az idői, mind a tartalmi vonatkozásában. Mert mindenkor örüljetek. Ne csak amikor éppen megsimogatja a lelkünket valaki egy kedves szóval. Mindenkor. Vagy szüntelen imádkozzatok, ne csak vasárnap délelőtt az Isten tiszteleten. Vagy mindenért hálát adjatok. Az egész időre, az egész életünkre nézve átjár. De tartalmi értelemben is mindenre nézve igaz, amiről beszél az öröm, az imádság és a hálaadás. Másodszor nyilvánvaló, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ember élete akkor leszűkül. Tudnélik, a mindenkor örüljetek, nyilvánvaló nem azt jelenti, hogy állandóan felületesen mosolyognunk kellene, vagy heherésznünk, akkor is, ha bajban vagyunk. A mindenkor örüljetek nem azt jelenti, hogy képtelennéké lettünk sírni, ha sírni kell. Hanem azt jelenti, hogy A szüntelen imádkozatok sem egy leszűkülést jelent. Nyilvánvalóan nem jelentheti azt, hogy mostantól nem foglalkozunk semmivel, csak imádkozunk, és mondjuk az imádságainkat. Másról van szó. Arról, hogyha a gyülekezet Krisztus által mindenkor örül, akkor abban a bizonyosságban él, hogy Jézusban van beoltva az életem. Hogy Jézus visszajön, ahogy kezdtük. És a halál, a bűn, a betegség, a nyomorúságok, mindefelett a teljes győzelmét hozd el a számunkra. Van egy mély bizonyosság az egész élettel kapcsolatban, ami egy nagyon mély békességet vagy örömet jelent. Persze, amikor baj van, akkor fáj, vagy sírunk. De az ember szíve mélyén mégis ott van a Krisztussal való közösségnek, bizonyosságnak az öröme. A szüntelen imádkozatok nem jelentheti azt, ahogy mondtam, hogy reggeltől estig csak imádkozunk, de azt jelenti, hogy Isten jelenlétében tegyünk mindent, amit teszünk, és ennek tudatába legyünk. Hogy növekedjen az életünk abba az irányba, hogy Istennek az egész élethez köze van. Tehát nem csak vasárnap délelőtt van Istennek köze hozzám, hanem hétköznap, reggel, meg este, amikor imádkozom. De esetleg nem csak hétköznap reggel, meg este van Istennek köze hozzám, amikor imádkozom, hanem napközben is, amikor valamit teszek, amikor mosogatok, amikor nem, hát nem csinálom sokat, bocsánat, de néha nem akarok hazudni. De amikor a dolgainkat végezzük, az Istennek köze, ránéztem a feleségem, elsüllyedtem. Tehát, hogy megéljük az életünkben, hogy ez a szüntelen imádság, hogy Isten mindig jelen van, és hogy tudatossá tegyük ezt a jelenlétet. Ezt jelenti szüntelen imádkozni, hogy lépegetünk előre abban a tudatosságban, hogy Isten jelen van az életünkben, a munkahelyünkön, a családunkban, mindenben. És a háladás harmadszor, mindenért hálát adjatok, a legjobb gyógyszer a panaszkodás, a keserűség és az irigység ellen, ami megmérgezi az életünket. Meg a közömbösség ellen is. Mert ha mind a triviális, a legapróbb, legtriviálisabb dolgokat, mind a legnagyobb csodákat megköszönjük Istennek, akkor megint az ő jelenléte fog bennünket átjárni. És akkor elkezdünk kilépni az elégedetlenségből, a panaszból, az irigységből, a soha nem elégből, amit az egész körülöttünk lévő világ épít fel bennünk. Hiszen erre épül a világ életének a dinamikája. Ez hát Pál tanácsa a gyülekezetnek, amely készen áll Jézus várására. Becsüljétek meg a közöttünk lévő vezetőket. Törődjetek egymással. És éljetek tudatosan abban a bizonyosságban, hogy Isten mindig jelen van, és mindig mindenben lehet vele beszélgetni a mindennapokban. Ezt az elhívásunkat erősítsük most meg az úrvacsorai közösségben. Hálát adva Jézusért, aki meghalt értünk, és feltámadt, hogy bennünket kihívjon a világból, és a magáévá tegyen, hogy bennünket egy gyülekezetté, az Isten népévé formáljon. Hálát adva neki, hálát adva az úrvacsorai közösségben egymásért, az intésekért, a vigasztalásokért, erősítsük meg a vele való szövetséget. És még egy dolgot az úrvacsorai közösségről hadd mondjak. Ugye másfél éve körbeállva vesszük az úrvacsorát. És ezt azért döntöttük így el, hogy a közösséget megéljük. Bátorítalak benneteket arra, hogy amikor körbeállunk és Isten elé jövünk, mégis meglegyen bennünk az a szabadság, hogy ránézzünk a körülöttünk álló emberekre. Nézd, nem kötelező, de ránézhetünk egymásra. És átélhetjük, hogy ő is, meg ő is, meg ő is, meg ő is. Isten gyermeke, Jézus meghalt érte. Ez egyik ilyen nyomorult, a másik ilyen nyomorult, és mégis egyek vagyunk Krisztusban. Összetartozunk. Hogy nem csak az Urat nézzük, amikor úrvacsorázunk, hanem azt ünnepeljük, hogy ő egyé tett bennünket. A bűnbocsánat és az újjászületés által. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy nagy szereteteddel önmagadhoz öleltél bennünket. Köszönjük a bizonyosságot, hogy amilyen bizonyosan magunkhoz vettük a kenyeret és a bort, az Úr Jézus Krisztus teste olyan bizonyosan megtört értünk, vére pedig kiontatott értünk a mi bűneinkért. Köszönjük neked, hogy helyreállítasz bennünket, és szent lelkeddel betöltesz, hogy elküldjél, hogy legyünk tanúid az egész világban. Urunk, eléd hozzuk gyülekezetünket, mindazt, amiről a mai igében szóltál hozzánk. Kérünk téged, hogy taníts bennünket bátorítani, és nem kritizálni azokat, akik szolgálnak, akik vezetnek. Kérünk téged, emlékeztess bennünket imádságban, hogy imádkozzunk és hordozzuk azokat, akik vezetnek. Kérünk téged, hogy adj a szívünkbe olyan szeretetet egymás iránt, amelyből késtek vagyunk egymást inteni, és egymást bátorítani, buzdítani. Kérünk téged, hogy ajándékozz meg bennünket türelemmel, és taníts bennünket a megbocsájtásban és a bocsánat kérésben is. Imádkozunk azért, hogy minél valósabban megélhessük, hogy mi a Krisztus teste vagyunk. És imádkozunk azért, hogy ezen keresztül legyen hiteles a te evangéliumod mindazok számára, akik keresnek téged. Urunk, imádkozunk ezért a lakótelepért, ahova bennünket helyeztél. Kérünk téged, hogy áld meg az itt élő emberek életét. Kérünk téged, hogy állj oda a céltalan fiatalok, vagy éppen a háborúságban lévő családok, az egyedül létben élő idősek mellé. Kérünk téged, hogy áld meg a mi egyházunkat, a Magyarországi Református Egyházat, áld meg a presbiter választás folyamatát minden gyülekezetben, hogy olyanok legyenek presbiterek, akiket te hívsz el a gyülekezeteken keresztül erre a feladatra és szolgálatra. Imádkozunk, Urunk, az egész világért, azért, hogy ez a világ meglássa, hogy te eljövendő vagy, és hogy a te eljövendő voltodnak bizonyosságában megteljen minden óra, minden perc, minden fájdalom, minden katasztrófa reménységgel és jelentéssel, hogy mindig tudjuk, hogy nem feledkeztél meg rólunk. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.